Hát üdvözlök mindenkinek, Szigeti Gábor a ZNF Intézettől, és az ZNF Intézet Archiver szoftverével kapcsolatos problémák megoldásáról szeretnék beszélni. Aki, nem tudom, valaki ismeri az Archiver szoftvert, valaki nem, ez egy webes felületen elindítható archiválási szolgáltatás, ami szalagra ment a végén. Pár kép, szerintem mindenkinek ismerős, aki modern autót vezet. Néha fölvillan, néha elalszik, boldogok vagyunk, ugyanúgy megyünk tovább. Hát szoftverünk esetén ez nem megoldható, ugyanis kedves userünk az ugyanúgy hibára fog futni mindegyes alkalommal, hogy ugyanazt a problémát, vagy azt, hogy azt az archiválandó dolgot meg szeretné oldani, nem áprilisi tévfa, ki kell javítani ezeket a hibákat. Hogyan is jött elő ez a hiba, amit most én ki szeretnék javítani? Hát tetszőleges otthoni feladat, családi fotóalbumot szeretnék lementeni, kevés fényképről van szó, 300 ezer darabról. Rendes user vagyok, rendesen könyvtárakba pakolom, archiválom a dolgaimat. Ez 10 ezer könyvtárt jelent. Gondolom mindenkinek van itthon legalább egy ekkora fényképalbuma. Hát én gondoltam, lementem. Archiválom a jövőnek, mindig jól jöhet. El is kezdtem, hamarosan egy hasonló hibát találtam, hogy too many open files, és megállt a démonunk. Szervel oldalon. Hát, megoldási kísérletek. Nézzük meg a wiki oldalt. Meg gondolkozzunk. Hát, túl sok fáj van, hát csináljunk kevesebbet. A könyvtár struktúrát azért jó lenne megtartani, úgyhogy csak a könyvtárban lévő fájlokat összetömörítettem egy jól irányzott tarba, és azokat archiváltam. Hát a 10 000 darab fájl, a könyvtár az ő megmaradt, 100 000 darab képből, vagy 200 vagy 300 000 képből olyan 100 000 maradt csak. Hát ez se lett túl jó megoldás, mert a probléma, hogy nem maradt, too many open files. És hát elkezdtem nyomozni, hogy akkor mi van itt szerver oldalon, hogy ezt miért kapom. A user ugye annyit lát az egészből, hogy beküldi a jobját, pending állapot, running, és jobb esetben complete. Rosszabb esetben, ugye, mint én is kaptam, az error lett. De hát itt mögöttes tartalom az archivás esetén vannak még egyéb belső jobok, amiket ő nem lát. Mondjuk pending, expand állapot, network állapot, mert ugye valahonnan le kell tölteni, és utána archiválni is kell, majd utána a szalagra való kiírás, és van ugye a complete állapot mindegyes belső job esetén. Visszaállítás esetén hasonlók az állapotok. De hát jön a user, beküldi az archiválását. Erre létrejön egy user job, ez egy objektum. Erre felel egy lifecycle manager, ami minden egyes user job esetén megvan. Ez egy instance változó, egy singleton, ami csak egy darab létezik, teljesen jó. Majd berakja a workerbe, ami egy queue, ebből a queue-ból pedig feldolgozódik ez a user job, megnézi, hány darab fájlt kell letölteni, stb. Stb. Ennek megfelelően létrehoz egy darab jobot. Ami ilyen esetben volt ugye 10 000 darab könyvtár, meg a 300 000 darab fájl, ez így 310 000, közel 310 000 darab job lett. 310 000 darab objektum. Minden objektum ugye egy open file-ként jelenik meg a operációs rendszerben. Hát még jó, hogy elhasalt az operációs rendszer, mert hogy talán 1024 volt megadva, mint kernel maximum. Hát ezt a maximumot elég hamar elértük. Minden jobot persze van egy lifecycle manager, amit felügyel. Ez is egy ugyan nyitott file, egy szál. Majd berakja az expand workerbe, ez is egy nyitott szál, ez is egy sor. Itt szintén átpakoljuk, hogyha megsikerült. Tehát fel tudtuk oldani azt, hogy ez egy file vagy könyvtár, ha könyvtár, akkor ki kell bontani a könyvtár alatt lévő további fájlokat, könyvtárakat, és hát ezek újabb jobokat és jobokat inkludálnak. Majd letöltjük ezeket a fájlokat, és kiírjuk a szalagra. Első megoldási kísérlet az volt, hogy hát korlátozzuk le ezeknek a letöltendő fájloknak az egy időben történő maximális számát, a kitömörítések számát, illetve a szalagra való írások számát. Hát egyértelmű volt, hogy számaforrókat használunk, hát ha jó lesz, ez mindig szokott működni. Létre is hoztunk minden egyes workernél egy limitet, volt egy time limit, megvattuk, hogy mennyi a queue size, és volt egy szemafor, és hát minden egyes job feldolgozása minden egyes Q-ban egy ilyen threadindítás volt. Nem tudom, mindenkinek ismerős, de ez a forráskód Ruby-ban íródott. Nem tudom, mennyire népszerű, mennyire nem. Én ezt a kódot megörököltem, és hát minél kevesebb hozzányúlást szeretne az ember, hát mindenki lusta. Megpróbáljuk megoldani, ugye hát abból, amiből főzünk, hát ha kicsit jobbat tudunk kihozni belőle. Az első megoldás az volt, hogy hát a job azonosítójából kiszámolunk egy random számot, ami legalább 2 lesz. Megnézzük, hogy a mi sorunk mérete az a limit fölött van-e vagy sem. Ha fölötte van, akkor várunk, alszunk. Hát amit kiszámoltunk időt, random időt, ne legyen kiéheztetés, ez különböző időket várunk, és várunk azt, hogy be tudjon kerülni a sorba, ami feladatunk, és végrehajthatódjon. Majd jön a kritikus szekció, hogyha már dökkentettük a sort, növeljük ezt a queue értéket, a queue size értéket, hogy elfoglalunk egy helyet a sorban. Sajnos itt nem látszik, mert kicsúszott, de itt van, hogy a mi szekciónk itt jön utána, végrehajtjuk a jobot. Ez se volt túl jó megoldás, mert valamikor több érték került bele a jobba, valamikor kevesebb, és volt olyan eset is, hogy futott egy darabig a programunk, az archiválásunk, ez csak ilyen hold pontra került, és megállt. Nem ütemeződött új a feladat. Erre jött egy megoldás, hogy legyen egy ilyen vészindítás, hogyha már túl sokat vártunk, akkor indítsuk újra, hogy mindenféleképpen indítsuk el a jobunkat. Erre sajnos nem látszik, de itt van egy ilyen no time new, és hogyha ez az idő egy limitnél nagyobb, akkor automatikusan indítjuk a feladatunkat, ugyanúgy berakjuk a sorba, és ütemezésre kerül. Ez se volt túl jó megoldás, mert ütemezésre kerültek a feladatok, tovább is jutott, már kb. 60 000 fájt le tudtunk arriválni, viszont a hibakód az deadlock maradt, amit ugye még inkább nem szeretünk, és rájöttünk, hogy ez nem egy jó út, amit elindulunk, és teljesen az egész konstrukciót, ahogy ez a mögöttes szoftver van, újra kell gondolni. Létrejött ez a deadlock, ugye, ez a tapasztalt hiba, ami az utolsó volt. Előkerültek, hogy a Ruby azért nem megfelelően kezeli ezeket a szálakat, és ezekkel a szemaforos megoldásokkal azért hibák is előjöttek. Utolsó reménysugárként ezt az előző kernel maximumot megnöveltük, hát ha néz a négyszeres növelés, ez valamit segít, meg kell mondanom, nem segített, még így, hogy április van itt se. Úgyhogy az objektumorientáltságnak a teljes újragondolására került sor. Mint mindenki tudja, egyetlen megtanulta, hát objektumorientáltság jó, enkapszulációt tudunk megoldani, szabályozni tudjuk, hogy az objektum melyik részéhez hogy férünk hozzá. Csak egy probléma van, hogy az összes objektumot a gép memóriájában tároljuk. Mi van akkor, hogyha valami probléma történik? Sajnos az összes objektumunk elveszik, az összes állapotával együtt. És amikor egy ilyen too many open files elszállás van, vagy deadlock, vagy valami hasonló, akkor minden egyes objektumot, amit eddig elindultunk, elszállt. Nem tudtuk újra folytatni, nem tudtuk újra kezdeni. Erre jött egy igény, hogy hát vezessünk be egy olyan rendszert, ahol nem vesztjük el az információkat, és ha bármilyen probléma van, akkor tudunk folytatni egy archiválást. Ez teljesen jogos igény, a felhasználóból nem fog észrevenni semmit, csak azt, hogy fut a jobja, és a végén befejeződik. Lehet mögötte leállás, akármicsoda, a felhasználónak ezt nem kell, hogy észrevegye. És hát legyen funkcionálisan teljes a rendszer, tehát legyen hibakezelő és robusztus. Erre mondom azt, hogy átterveztük a teljes forráskódot, és most már az egyes feladatok állapotát nem objektumokban, hanem magában az adatbázisban tároljuk el. Hogy az adott job az valóban milyen állapotban ment át. Az új struktúra az úgy alakult ki, hogy létrehoztunk egy workert, ami eddig is volt, egy párhuzamos worker volt, most viszont átneveztük, hogy DB worker legyen, és minden egyes állapotváltozást az adatbázisba írjon le. Ugyanúgy megjelenik a user job worker, az expander worker, network és tape worker, amit ugye az archiver osztályunk hív meg. Itt jó, mert az ős osztályban minden definíciót tudunk definiálni egyetlen darab függvényt kell, nem pontosabban kettőt kell felüldefiniálni. Az egyik az a next to do függvény, a másik meg a work függvény. Ezek mondják meg, hogy az adott feladatban mit kell csinálni, illetve melyik a következő elem, amit fel kell dolgoznunk. A worker kritikus része az úgy néz ki, ami az ütemezést végzi, hogy elindítunk egy Mutex-el szinkronizált védett törzset, ahol megnézzük, hogy valóban a limit alatt vagyunk még. Tehát ugyanis sorok vannak, csak itt egy definiált sor van, ahol minden egyes workernek megmondhatjuk, hogy milyen hosszú legyen a sorra. Tehát így megoldhatjuk, hogy nem keletkezik túl sok szál, túl sok nyitott fájl az operációs rendszerben, és nem fog elhasalni a forrásunk. Ha a size megfelelő, még nincs sok elem kivéve, akkor azt mondjuk, hogy kérjük a következő elemet. Ugye ez a függvény, amit minden egyes worker esetében más és más lesz. Ha nincsen elem, akkor alszunk valamennyit, ezt is definiálni tudjuk a objektum létrehozásakor. Ha aludtunk megfelelő mennyiséget, akkor azt mondjuk, hogy update-eljük az állapotát. Ez workertől függően, hogyha expand weight volt, akkor expand lett, ha network weight, akkor network. Majd elindítjuk azt a függvényt, ami az adott job feldolgozását fogja létrehozni. Itt is persze az állapottól megfelelően különböző lesz. És ha lefutott ez a szál, akkor itt az, igen, tehát létrehozzuk egy új szállat, ahol feldolgozzuk a jobot, viszont ezt a threadet, ezt betesszük a listába, ahol tartalmazzuk, hogy itt egy threadet elindítottunk. Viszont abban a threadben, amit mi létrehoztunk, abban a végén ki kell törjük ebből a listából ezt a threadet, mint hogy felszabadítottuk ezt az erőforrást, és újabb erőforrást lehet használni. Ez a remove list függvény, ami szintén egy védett eljárás, mert hogy ugyanaz egy darab osztályszintű objektumhoz kell, hogy hozzáférjen, ezért ezt is védetten kell kezelni, és egy mutex-el kell védeni, ami nem csinál más, csak a saját thread adatosítómat kitörli a listából. Így a listában már nem a jobokat tartalmazzuk, csak azt, hogy milyen threadeket indítottunk el, azok milyen adatosítóval rendelkeznek, és mindig az aktuális lista marad benne aktuális thread lista marad benne a listában. Hát a workerek pedig úgy néznek ki, hogy ebből a DB workerből származtatjuk, megmondjuk, hogy hány darab elem lehet a listában, mi legyen a worker logban a neve, ez csak egy ilyen könnyítés, és mi legyen az új állapot, hogyha az állapotot frissítjük. És hát a next to do függvény, mondjuk itt a expander worker esetében azt mondja, hogy kérjük az összes elemet, ami pending vagy expand wait állapotban, persze csak egy darabot. Ha van ilyen elem, akkor visszatérünk vele, ha nincs, akkor meg egy üres listával térünk vissza. A programunk tudni fogja, hogy nincs már több ilyen elem, akkor aludhat tovább. A fő programunkban nem kell más csinálni, mint létrehozunk három objektumot, a user job expand és a network worker, ezek mind a DB workerből származnak, illetve hát létrehozzuk még a korábban megmaradt tape workert, ami egy singleton objektum. Ezeket el kell indítani egy-egy szálban, ezek teljesen jól függetlenül fognak működni. Nézik az adatbázisban, hogy adott állapotra megfelelően van-e valamit fel kell dolgozni, ha van, akkor feldolgozzák, és ha nincs semmi, akkor várnak, futnak tovább, ellenőrznek, teljesen jól működik. Leállításnál pedig csak annyit kell csinálni, hogy minden egyes workernek, vagy objektumnak azt mondjuk, hogy interrupt, ő fel fogja oldani saját magát. Nem lesz semmi problémánk, mert hogy amit nem dolgoztunk föl, az ugyanabban az állapotban marad, újrendítjük, teljesen jó lesz, ugyanúgy fel fogja dolgozni a következő futáskor ez a worker. Mit is oldottunk meg ezzel az átalakítással? Hát szabályozható marad az objektumok száma, minden egyes worker esetén megmondhatjuk, hogy hány darab fog futni, ki tudjuk számolni, hogy hány darab objektum lesz ebből. Bőven a limit alatt maradtunk, még az 1024-es alatt is. A 300 000 darab file archiválás során körülbelül 500-ig jutottunk el, 500 objektumig, és akkor még nem ezt a 20-as limitet használtuk, hanem 100-as limiteket. Minimalizáltuk a hibák számát, mert hogy nem vesztünk el információt, ha valami oknál fogva mégis áll, akkor sincsen probléma, mert beépítettünk egy rollback funkciót a indításkor, a következő, tehát az archiver leáll, következő orientáskor megnézi, mi az, ami a futási állapotban van. Ha a futási állapot volt, akkor automatikusan visszarakjuk a futásra való várakozás állapotára, és így újra feldolgozásra kerül. Ez semmi probléma, ha szalagra írás közelben álltunk meg, akkor sincs gond. Újra elkezdjük a szalagra írni a megfelelő pozíciótól, és ugyanúgy ott lesz. Ha letöltési állapot van, akkor újra letöltjük. Nem lesz elő probléma. Ezzel egy működő archiválási szolgáltatást sikerült elérnünk. Bárki most már tetszőleges méretű fájlokat és tetszőleges számú fájlokat tud archiválni. A probléma megoldás során voltak azért problémák. Mint például kiderült az, hogy a Ruby operációs rendszer rendelkezik sajnos egy belső problémával. Az SFTP letöltésnél olyan 2 és 4 GB között, vagy 2 vagy 4, nem lehet nagyobb fájlt letölteni. Ő azt mondja, hogy csatlakozott, elkezdi tölteni, vagy 2 vagy 4 GB, attól függ, mi operációs rendszeren vagy hardware-en vagyunk, megáll. Nem tölt újabb bitet, adatforgalom megszűnik, viszont az objektum az vár, hogy ő még tovább is dolgozik. Sajnos a teljes kódrészlet az itt lenne, úgy sima, megnyitom a kommunikációt, majd olvasok az adott URL-ből. Ezt sajnos egy hackkel sikerült megoldanunk, ami az volt, hogy 2 vagy 4 GB esetében, attól függ, milyen hardware architektúrán vagyunk, indítunk egy új kapcsolatot, és ugyanolyan fogja folytatni tovább a letöltést, és képes lesz letölteni. Nem tudom, hogy ez mit old meg. Az probléma, hogy egy újabb szálat fogunk indítani, egy újabb Open Files elemet használunk el, de így már képes 8 GB-nál nagyobb fájlt is letölteni az archivál SFTP-n keresztül. HTTP download esetében viszont nem ilyen rózsás a helyzet. Körülbelül múlt héten találkoztam azzal a problémával, hogy valaki szeretett volna HTTP-n keresztül 230 GB-ot archiválni, ami teljesen jogos dolog, HTTP-n le is lehet tölteni, csak hát a Ruby sajnos ezt a belső memóriában próbálja letölteni, és utána írja ki fájlba. Nem tudom, kinek van otthon 286 GB memóriával rendelkező gépe, az jelentkezzen, mert akkor szeretném ezt a szolgáltatást hozzá átvinni. Hát nincs tolongás. Úgyhogy ezt a problémát nem tudtuk megoldani. Egyelőre még keresem a megoldást, hát félek tőle, hogy nem lesz erre megoldás, úgyhogy ez a jövőben is bugként elő fog maradni. Ha már ott jártunk, akkor próbáltuk a szolgáltatást hatékonyabbá és jobbá tenni, ezért mint üzemeltetési szempontból létrehoztunk hozzá Munin méréseket, hogy az adott állapotban hány darab futó jobjaink vannak, milyen állapotban vannak, és hát itt látszik, hogy a 300 ezer darab fáj futása, az kb. 16 ezer darab várakozási sor volt. Ez a narancssárga látható a szalagra való várakozás, a piros az a... Nem, a piros volt a szalagra való várakozás, a narancssárga pedig az, ami még a pending állapotban a feldolgozást el se kezdtük. Körülbelül 11 néhány ezer fájl mentettünk le párhuzamosan. Ezen futás során többszöri leállások is voltak, nem várt hibák is előkerültek, mint például kliens oldalon áramszünet volt, és látszik, hogy nem okozott problémát a feldolgozás során, a démonunk egyszer se állt le. Mint ahogy mondtam, beépítettük ezt a rollback funkciót, ami újraindításnál visszaállítja a fájlok méretét. Új funkció, hogy értesítést lehet beállítani minden egyes archiválásról. Tehát ha valaki szeretne a lefutásról vagy a hibákról levelet kapni, akkor azt most már ez az új rendszer megteszi. Kliens oldali hibákat kezeltük. A GUI-n is voltak apró problémák, máshogy voltak a hibák feltüntetve, szülőkönyvtárban nem tudtunk visszalépni, hogyha listáztuk a szalagon lévő fájlokat, mindig a gyökérelemhez tértünk vissza. És hát egy újdonság, ami ugye sokak számára égetően fontos volt, hogy nem biztos, hogy szeretnék ezt a GUI-t használni, ők inkább parancsorból szeretnék egy API-n keresztül elérni az archiválási szolgáltatásunkat. Hát egy pilotrendszer keretében már elindítottuk, fejlesztés alatt áll. Egy darab tokent kell kapni a GUI-n keresztül, tehát nem ússza meg mindenféleképpen a GUI-n keresztüli megoldást, de szerencsére ez egy darab token lekérés, és onnantól kezdve a tokennel tud dolgozni az API-n keresztül, ugyanazokat a funkciókat elérni, amit eddig is a felületen keresztül. Jövőbeni tervek az, hogy legyen egy ilyen nagy zöld gomb, ami, ha valami hiba történt az archiválás során, akkor azt próbáljuk meg helyrehozni, mivel kommunikációs hiba, vagy van hasonló oknál fogva. Egy ilyen repair funkció, ami megpróbálja újra letölteni a jobjainkat, és helyrehozni, hát ha lehetséges. És hát a GUI-t is szeretnénk erre az API-ra áttéríteni, hogy ő is ezen keresztül kommunikáljon. Köszönöm szépen a figyelmeket!
Köszönöm, Gábor, az előadásodat. Van-e esetleg kérdés az előadóhoz? Igen?
Én azt szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen minek tudható az be, hogy 300 ezer job indul el az archiváláskor? Én azt gondoltam volna, hogy egy szekvenciális archiválási folyamat indul be egy jobban.
Konkrétan nem 300 ezer jobb fog elindulni, hanem létrejön egy objektum, létrejött egy objektum, amit ugye a user job indikált, azzal beküldött egy jobot, majd letöltötte azt az egy darab listát, ami neked az adott könyvtáradban van, ez akkor azt mondom, hogy expand állapotba került, akkor elkezdi az összeset kidolgozni, hogy sorra ütemezi, és így exponenciálisan nőhet neked a user jobjaidnak a száma, vagy pontosan a jobok száma. Nem 300 ezer, de 100 ezer darab nagyságrendig könnyedén el tudsz futni, hogyha kellően nagy archiválandó rendszered van.
De ez azt jelenti, hogy maga az archiváló rész párhuzamosítja akkor belül.
Igen. Ezek párhuzamosan futó jobok voltak. Az összes worker párhuzamosan futott.
És azt nem lehet korlátozni?
De hogy nem próbáltam korlátozni limitekkel, nem sikerült. Tehát ezért mondtam, hogy volt egy idő, amikor lekorlátoztam, hogy mindegyes worker mondjuk 50 párhuzamos jobot indíthasson egyszerre. Egy darabig futott is, csak egy idő után megálltak. Nem ütemeződött újabb feladat, és erre mondtam, hogy szálkezelési problémák voltak a Ruby-ban. Tehát ez ilyen programozási nyelv szintű hibának tűnt.
Lehet még egy kérdésem? A szálkezelésről jutott eszembe, hogy nem tudom, az a kódrészlet teljes volt-e, amit a Q kezelésnél láttunk. A szemaforos.
A dián elvileg teljes volt, de sajnos a megjelentésben nem.
Nekem ott úgy tűnt, hogy a szemaforral csak véded a...
A Rubinál sajnos ez így működik, hogy a szemafor törzsében lévő rész az a védett objektum, amihez csak a szemafor hozzájutásakor tudsz megcsinálni.
Nem az a problémám, hanem... Tehát azt nem láttam, hogy a várakozó szállat, aki arra vár, hogy újra legyen hely a Q-ban, hogy azt felébreszti-e valaki. Tehát az a signal küldés, az nekem a kódból nem látszott. Nem tudom, a Ruby az hogy csinálja, tehát van-e valami feltétel változó?
Ha így gondolod, akkor az nem teljes volt a kód. Tehát ez egy függvény volt, amit ő a szállban elindít, ez a worker vagy run job, nem tudom pontosan most milyen neve adott függvénynek, és ez a része, ez annyi volt, hogy eljut ideig a program, a szinkronizációs állapotnál az a szál ott vár arra, hogy megkapja a szemafort. Ezt a programozási nyelv fogja biztosítani, hogy megkapja ezt a szemafort, és az altatást addig ő megoldja. A programozási nyelv szinte nem tud megoldani.
Szünetben megbeszéljük, ezt nem láttam valamit, ami a deadlockot megmagyarázhatja.